a Magyarországi Evangélikus Egyház megújulása érdekében 2002. január 8-án elindult egy megújulási mozgalom. Vajon mi van emögött? Dr. Győri József, nyugalmazott egyetemi docens, a Budai Evangélikus Egyházmegye felügyelője.
A Budai Egyházmegye vezetésében elnök társammal, Szeverén János Esperessel elég sokat gyötrődtünk a teendőkön, és sokszor éreztük, hogy a magunk erejével képtelenek vagyunk a jó megoldást megtalálni. Az evangélikus egyházban ugyanis nincsen központi tanítói hivatal. Ennek megvan az előnye és a hátránya is. Mi a hátrányát abban éreztük, hogy fölvetődik sokféle elgondolás, tanítás. Mindez együtt is lehetne, ha az alap tekintetében teljesen egyértelműek lennének ezek az állásfoglalások. De hogy példát mondjak, az egyházi sajtóban megjelentek a mai élet kritikus kérdéseivel kapcsolatos megnyilvánulások, úgy mint homoszexualitás, válás többek között. Na most az ezekre jövő reakciók nem mindig kapták meg a megfelelő teológiai megvilágítást. Szeverényi János sajtóvitába keveredett, és nem kapta meg se az egyház vezetőségétől, se a teológia szakembereitől azt a védelmet, amit ebben az esetben véleményünk szerint megérdemelt volna. Na, ezt csak példának mondtam, hogy ilyenek is voltak.
Tessék mondani egy hétköznapi példát is.
Manapság nagyon gyakran előfordul a válás. Ezzel kétségtelenül a társadalomban együtt kell élni. Tehát nem vehet róla tudomást úgy az egyház, hogy na, ezek az emberek elveszett, bűnös emberek, követ rájuk, hanem úgy kell kezelni, mint testvéreket, mint akik nagy terheket hordanak, de a bibliai igazságot ebben a tekintetben határozottan ki kell mondani. Minden esetre a válások esetében az egyháznak a bűnbocsánat lehetőségét fel kell villantani. A szabadulásnak a lehetőségére kell rámutatni. Én azt gondolom, hogy teológiailag a lelkészek ebbe, és Szeverény János is majd pontosabban tudja mondani, mint én, de nem szabad úgy megnyugtatni az embereket, hogy hó, hát nincs itt semmi baj, gyerekek, hát mindenkivel előfordul. Ez manapság már bevett dolog. A parlament is megszavazta a megfelelő törvényeket. Akkor mit akadékoskodtok?
Hát akkor mondja pontosabban, Szeverény János lelkész úr.
Az egyház igyekszik az örök egyetemes értékeket képviselni ebben a kérdésben is. Tehát amikor a 10 parancsolatra, a 10 ígére gondolunk, amelyben ezt olvassuk, hogy ne paráználkodj, vagyis a pontos fordítás szerint ne törj házasságot, itt nem egyszerűen tiltásról van szó, hanem a szerelem, a boldogság védelméről. Tehát az, amivel könnyen minket is megvádolhatnak, hogy törvényeskedők vagyunk, vagy fundamentalisták, ez nem igaz, hiszen egy bizonyos korszellemmel szemben szeretnénk mi is védeni az emberi boldogságot, vagyis azt a helyzetet, hogy az ember a házasságban csak akkor találhatja meg a boldogságát, hogyha egy férfi, egy nő szövetségre lép, és ők ezt halálosan komolyan gondolják, hogy szeretnék egy életen keresztül ezt a szövetséget megtartani.
Egy picikét zárójelben hadd kérdezzem meg önöket, hogy önök például személy szerint, ha szabad elmondani, mennyire gondolták ezt a köteléket halálosan komolyan?
Tényleg már ifjúkoromtól kezdve halálosan komolyan gondoltam. Amikor szimpatikus lányok kerültek a környezetembe, ilyen szempontból néztem őket, hogy vajon feleségnek és a gyerekeim anyjának jók lennének-e. És meg kell mondanom, hogy az Úristen gondviselését látom abba, hogy néhány olyan eset, amikor én szerelmes voltam, és azt gondoltam, hogy na, ez jó lenne feleségnek, mégse sikerült. Mert hát így találtam meg azt a feleséget, akivel tényleg hitben, szeretetben, egységben tudunk lenni. Most már 42 éve lesz, hogy házasságot kötöttünk, van 3 fiunk és 13 unokánk. És hála Istennek hitben járók a gyermekeinknek a családjai is.
Szeverény János.
Nagyon szép és értékes örökséget kaptam szüleimtől, akik 1945-ben házasodtak meg, nagyon szegények voltak, és mégis vállaltak egy nagy családot, én 11. gyermek vagyok, és az ő életük példája volt meghatározó számomra, hogy különböző nehézségek, nyomorúságok ellenére is ténylegesen szerették egymást, és harcoltak egymásért, harcoltak a gyermekekért. Én 20 évvel ezelőtt kötöttem házasságot, 4 gyermekünk van. Én sem úgy gondolom, és mi sem úgy gondoljuk, hogy úgy automatikusan maradhatnak meg ezek a házasságok, hanem mindenképpen azt látom, hogy Isten kegyelme, Isten szeretete az, ami átmelegítheti, átvilágíthatja ezeket a kapcsolatokat, és segít a gondok megoldásában. Tehát nem egy hős az, nem a hit hőse az, aki tulajdonképpen megmarad hűségesen egy házasságban, hanem a hívő emberek kaphatnak egy külső erőt, segítséget Istentől, hogy meg tudjanak például bocsátani egymásnak, újra tudják kezdeni az életüket krízisek után is. Röviden azért annyit a társadalmi helyzetről, hogy sokak számára már nem is ez a kérdés, hogy válás vagy nem válás, hanem nagyon sok fiatal már meg sem házasodik. Mi mégis mindezekkel együtt, mindezek ellenére is azt szeretnénk képviselni, hogy ezek az egyetemes örök értékek azok, amikre kell figyelnünk. Na most úgy látom, és úgy érezzük, hogy különösen a nyugatról beérkező liberális, vagy időnként bizony szélső liberális gondolkodás az, amely megkérdőjelezi ezeket az ősi értékeket, emberi együttélési formákat például. Ez a gondolkodás beszöremkedik az egyházba is. Tehát bizonyos egyházi vezetők, vagy éppen lelki vezetők is hajlamosak arra, hogy engedve a korszellemnek feladják ezeket az értékeket.
Vagy akár a gyermekáldás. Ugye? Hogy fogy a nemzet.
Így van. Ezek a félreértések vagy gyakorlatok visszaütnek. Tehát mindenképpen megvan a következményük. Ha nem házasodunk, akkor megszületnek esetleg gyermekek, nincsen egy védett helyzet, védett állapot. Hadd mondjak egy érdekes példát, mostanában is több fiatallal készülünk házasságkötésre, tehát úgynevezett jegyes oktatáson vesznek részt fiatalok, és több esetben kiderül, hogy 3-4-5, sőt 7-8 éve is együtt élnek élettársi kapcsolatban. És nagyon sok esetben látható, hogy gyakorlatilag úgy éltek, mintha házaspárok lennének, és szeretik egymást, és aztán megkérdezem, hogy mégis miért jöttek el, miért szeretnének egy esküvőt. És nagyon sokan azt mondják, hogy azért, mert most már gyermeket szeretnénk. Tehát érzik ők is, hogy ha érkezik egy gyermek, akkor akár jogilag, társadalmi és más egyéb szempontból egy védettebb helyzetet kell számára teremteni. Ennek a gondolkodásnak természetesen sok összetevője van, és sok gyakorlati kérdés következik ebből, hogy ezeket az egyetemes értékeket igyekszünk nagyon komolyan venni, természetesen nem szemellenzősen, és nem törvényeskedve, hiszen akár az abortusz kérdésében is vannak olyan határhelyzetek, határesetek, például, amikor az orvosnak döntenie kell, hogy az édesanyja vagy a magzat marad meg, és ezek bizony rendkívül súlyos, és hát valóban élethalál kérdései, ugyanúgy visszatérve akár a válásra, vagy más egyéb etikai, erkölcsi kérdésre, hogy vannak nagyon nehéz, súlyos, szinte feloldhatatlannak tűnő helyzetek, de ez nem azt jelenti, hogy a különleges, szélsőséges helyzetekből kiindulva alapvetően adjuk föl az eredeti értékeket.
Itt az elmondott példák egy kicsit megvilágították a hátteret, de azt tapasztaltuk akkor, nem csak ketten Szeverényi Jánossal, hanem akik így összejöttünk néha beszélgetni, sok tekintetben nagy értetlenség fogadja ezt az egyházba. Valahogy úgy kezeltek bennünket, mint hát valamilyen fundamentalista és egy kicsit hóbortos embereket, akik itt törvényeskednek, és mintha nem akarták volna megérteni, hogy igazából miről van szó. Tehát nem az embereknek, még egyszer mondom, nem az elítélése, hanem az emberek segítése, de a helyes útra segítése volt a cél. És akkor ezen tűnődve, beszélgetve Jánossal, valahogy arra jutottunk, arra a meggyőződésre, hogy jó lenne, ha a hasonlóan gondolkodók, akik azért számosan vannak az egyházba, valahogy összefognánk, és egy közös állásfoglalást tudnánk kialakítani, és nyilvánosságra hozni. Tehát nem csak úgy, mint Szeverényi János az Evangélikus Élet hasábjain ír, cikkezik, vitatkozik, hanem többen vagyunk, akik hasonlóan gondolkodunk.
Nyilván ezért jött szóba az egyesületi forma is. Ugye én fölemlítettem a 2002. január 8-át, hogy akkor indult el a megújulási mozgalom, de nem tudom, hogy pontosan a gyökerek hova nyúlnak vissza.
Tulajdonképpen már hamarabb, 2001. november 28-án jöttünk össze itt a kelenföldi gyülekezetben, talán 18-an, pontosan nem tudom a számot, és beszélgettünk a lehetőségekről. Ekkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy állásfoglalást kialakítani, és meg is bíztuk az egyik kedves testvérünket a beszélgetés eredményeként, hogy állítson össze körülbelül egy oldalnyi állásfoglalást ezekről a kérdésekről.
Az állásfoglalás ebben a formájában végül is nem került a közvélemény elé, hanem egy testvérünk, ifjabb dr. Fabinyi Tibor egyetemi tanár volt az, aki egy levelet, egy nyilatkozatot fogalmazott Egyházunk mai fogsága címmel, amit aztán január 8-án közel 100-an elfogadtak és aláírtak. Ez a levél tulajdonképpen diagnózist készít egyházunk gondjairól, betegségeiről, alapvetően erre koncentrál. Természetesen már itt azonnal el kell mondanunk, hogy hála Istennek nagyon sok örömünk is van az egyház életben, és sok-sok gyümölcsöt hozott az elmúlt 10-12 év szívós, komoly munkája, hiszen iskolákat kaptunk vissza, és különböző munkágak, missziói munkágak is elindultak. Az egy óriási dolog, hogy körülbelül 1000 pedagógusunk van, és 10 000 diákot oktatunk például evangélikus intézményekben, és más egyéb pozitívumok is vannak, de ez a levél most a gondokkal foglalkozott. Alapvetően teológiai, tanításbeli dolgokkal, illetőleg azzal a kérdéssel, hogy úgy látjuk, hogy a mai életben sokkal nagyobb aktivitásra van szükségünk, tehát jobban meg kell értenünk korunknak a problémáit, és az evangéliummal, az örök értékekkel korszerűen kell ezekre a kihívásokra, problémákra válaszolni. Ezért neveztük el aztán ezt a mozgalmat, ami aztán március 16-án egyesületté alakult, belmissziói és baráti egyesületnek, hiszen nem az a célunk, hogy itt állandóan lőjünk és kritizáljunk és bántsunk, hanem pozitív programmal szeretnénk előállni.
Újabban már az utcai árusoknál is megtalálható a Misszió című evangélikus magazin, így tehát én is, meg bárki más is hozzáférhetett, és olvastam egy újságcikket, amelyben pontosan ön meghatározza ennek az újonnan alakult belmissziói baráti egyesületnek a céljait. Idézhetné is ebből a labból, ebből a missziói magazinból a célokat.
Céljaink között szerepel tulajdonképpen egy elméleti munka, teológiai munka, hitébresztő evangelizációs szolgálat, és aztán a karitatív belmissziói program erősítése. Tehát ami már folyik egyházunkban, de olyan területekre is helyeznénk a hangsúlyt, amit kevésbé végzünk, vagy el sem kezdtünk. Tehát szeretnénk a sajtószolgálatunkkal segíteni az egyház teológiai megújulását. Könyveket adnánk ki, cikkeket írunk, azután hitmélyítő, hitébresztő táborokat, konferenciákat, evangelizációkat fogunk szervezni, illetőleg ez már el is kezdődött. A gyülekezet építés kapcsán nagyon fontosnak érezzük a munkatárs és vezetőképzés erősítését és kiteljesítését, tehát így a presbiterek, a diakóniai munkatársak, karitatív munkatársak, hitoktatók és másoknak a képzését, illetve hát lelki-szellemi menedzselését, és nagyon fontosnak érezzük a karitatív munka kiterjesztését. Többek között, céljaink között szerepel árva otthon alapítása. Sokkal nagyobb hangsúlyjal szeretnék a szenvedélybetegek felé fordulni, tehát alkoholisták, kábítószerezők és mások felé. Igen fontosnak érezzük, hogy a cigányok felé tudjunk lépni testvérileg, hiszen nagyon sok olyan község van, ahol jelentős számban élnek cigányok, és őket is el kell érnünk. Az ő elérésükben és mások felé való szolgálatunkban is többek között a jól bevált népfőiskolai modellt is szeretnénk alkalmazni, amely számtalan módon érje el azokat, akiknek például nincsen munkájuk, vagy egyáltalán lelkileg vagy fizikailag magukra vannak hagyva, és bizonyos képzésben és testvéri közösségben vehetnek így részt.
Az Evangélikus Belmissziói Egyesület ügyvezető titkára lett Győri József. E pillanatban hol tartanak az egyesület életében?
Az egyesület alakuló ülésén már beléptek, tehát vannak úgynevezett alapító tagjaink. 61 alapító tag volt, azóta még beléptek néhányan, aztán pártoló tagjaink is vannak. Jelenleg azt mondhatom, hogy a 80 körül van a taglétszám. Folyamatban van az egyesület bírósági bejegyzése is. Az alakuló ülésünket követő vezetőségi ülésen úgy döntöttünk, hogy minden hónap második csütörtökén 15 órakor találkozunk a Kelenföldi Egyházközség tanástermében. Ez Budapesten a 11. kerület Bocskai út 10 szám alatt van. Ezeket az összejöveteleinket azóta is megtartjuk, tehát már voltak ilyenek, és a továbbiakban is úgy gondoljuk, hogy ilyen rendszerességgel találkoznánk.
Hogy sikerültek ezek a találkozók?
Én nagyon örültem neki tulajdonképpen, mert volt egy-egy előadás mindegyiken, ezeknek a megbeszélése, és ami nagyon fontos, közös imádkozás. Úgy éreztük, hogy akik jelen voltak, valóban felelősséget éreznek az egyházért. Ők nem elit társaság akarnak lenni, egyáltalán nem, erre nagyon vigyázunk, hanem az egyházat alázatosan szolgáló, hűséggel imádkozó társaság.
Milyen két előadás volt már? Szeverényi János úgyis, mint az Egyesület lelkészelnöke.
Az áprilisi első nyitott alkalmunkon Terai László, Norvégiában élői szolgáló testvérünk tartott előadást, alapvetően a norvég belmisszió szolgálatáról, és a májusi alkalmunkon Szél Bulcsú, a vezetőség tagja, kispesti lelkész beszélt a belmisszió mai kérdéseiről.
Az első, az nevezhető valamiféle tapasztalatcserének is a norvégok belmissziójával kapcsolatban?
Igen, hát ez volt a célunk, hogy, és az a célunk is, hogy ezeken az alkalmakon egyrészt tanulmányozzuk a már kialakult és jól működő modelleket. Egyébként nem kell olyan nagyon külföldre mennünk, hiszen Magyarországon a II. Világháború előtt egy nagyon erős és egy nagyon kiterjedt belmissziói munka folyt egyházunkban. Például minden évben kiadtak egy belmissziói munkaprogramot, amely nagy segítséget jelentett az ifjúsági munkásoknak, gyülekezeti vezetőknek, de természetesen nyitottak vagyunk mindenféle más modell tanulmányozásra, és amiből lehet tanulni szeretnénk. Elhangzott ezen az áprilisi alkalmon, hogy ma Norvégiában 2800 belmissziói egyesület működik. Ez valami hihetetlen nagy szám. Ez annyit jelent, hogy önszerveződő helyi közösségekben felelősséget hordozó emberek összeállnak, és felvállalják annak a községnek, vagy gyülekezetnek az életét, a munka és a szolgálat szervezését.
Magyarországon viszont 2002-től tehát ez az első és az egyetlen evangélikus belmissziói egyesület, ugye? Éppen ezért gondolom, hogy várnak még ide embereket, illetve szeretnék, hogyha több más egyesület is létrejönne országszerte, nem?
Természetesen. Azt szeretnék elmondani, hogy nem úgy gondoljuk, hogy csak is ebben az egyesületi formában is nálunk vannak azok az emberek, akik jó szándékúak és szeretnék az egyház megújulását, de természetesen számunkra ez a forma most adott és nagyon fontos. Csak jelzésképpen a már említett Fabinyi Tibor féle nyilatkozatot, hát 400-an aláírták, és a 250 gyakorló lelkészből 60-an vállalták ezt így nyíltan is. Az egyesületünk 61 alapító tagja között van 30 lelkész is, de vannak diakonisszák is, hála Istennek fiatalok, középkorúak, idősek is, tehát a legkülönbözőbb érdeklődésű emberek, és várjuk elsősorban, mivel hát az evangélikus egyház megújulásáról van szó, azokat az evangélikus testvéreinket ezekre a havi alkalmakra is, illetőleg a kialakuló szolgálatainkba is, akik szeretnének imádkozni és tenni az egyház megújulásáért, de minden érdeklődő jó szándékú keresztény testvérünket is hívjuk és várjuk.
Milyen kialakuló szolgálatokra gondol?
Amelyek már most alakulnak, például a szintén evangélikus Luther Szövetséggel együtt szervezünk pont június 1-én egy találkozót, egy megbeszélést a hitoktatás kérdéseiről, örömeiről és gondjairól. Azután őszre szeretnénk már megjelentetni egy éves belmissziói munkaprogramot. Tervezzük szeptemberben, ha jól emlékszem, szeptember 14-ére egy országos csendes napot, találkozót, illetőleg már most nagyon sok hívás van, hogy a különböző már működő szolgálatokat erősítsük, együtt gondolkozzunk, beszélgessünk mindezekről. Így vettünk részt május 11-én Csákváron az evangélikusok közössége, az Evangéliumért társaságnak az iszákos mentő misszió témájában összehívott találkozóján.
Győri Józsefnek melyik a kedvenc témaköre mindebből?
Már mi évek óta csináljuk, 92 óta tulajdonképpen, tehát már 10. éve az idén, Pilis Csabán az úgynevezett családi konferenciát. Ez nagyon áldásos szokott lenni. Ennek egyik barátommal, a Pesti Egyházmegye volt felügyelőjével vagyunk a főszervezői. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak a stabil családok, és ennek föltétlen alapja az, hogy keresztény szellemben, még így is mondhatnám, hogy megtért keresztény szellemben élhessenek a családok. És ezért a családoknak az evangelizálása, a családon belüli feladatoknak a meghatározása, nem is jó, hogy meghatározása, a gyakorlati kereszténység megélése a családon belül nagyon fontos. Úgy érzem, hogy a megalakult egyesületen belül is ez a témakör lesz az, amelyikkel foglalkoznom kell. Általában azt is mondhatom, hogy az én szívemre az Úristen a belmissziót és az evangelizációt helyezte. Nem azért, mintha a külmisszió nem lenne fontos, de azt gondolom, hogy ma itt Magyarországon, a mi társadalmunkban ez a fő feladatunk.
Hogy tudja elképzelni az egyesületen belül ezt az evangelizációs munkát?
Az evangelizáció lehetősége eddig is megvolt, és vannak áldott lelkészek, még nem lelkészek is, akik ezt tényleg szolgálatként tudják végezni. Itt az egyesület keretet tud adni ennek. Tehát én azt hiszem, hogy jobban össze tudjuk fogni azokat az embereket, akiknek ilyen karizmája van.
Tehát itt jönnek a képbe a civilek.
Igen, a civilek is bejönnek a képbe természetesen. Ez nem csak szervezési kérdés. Ehhez nagyon sok imádkozásra és az Istentől megkért, elkért ajándékokra, lehetőségekre van szükség. Valahogy ezt kell nekünk jól kihasználnunk, a lehetőségeket kihasználnunk, és amit megy, azt előmozdítani, segíteni.
Abban a bizonyos missziói magazinban a célok között Szeverényi János esperes úr, mint az Evangélikus Belmissziói Egyesület lelkészelnöke, a következő célokat is meghatározta még, túl azon, amikről már beszélt. A házi gondozók képzése, a szolgálat szervezése, erősítése. Ez alatt például, mint munkaág alatt az egyesületen belül, milyen elképzelései vannak?
A házi gondozás az egy alapvető és egy nagyon fontos szolgálata és feladata az egyháznak, hiszen itt arról van szó, hogy a helyi gyülekezetekben fontos figyelnünk azokra, akiknek gondjaik vannak, nehézségeik vannak, tehát idősek, magukra maradottak, vagy betegek, és ezért a gyülekezet tagjai közül kell, hogy vállalják ezt a szolgálatot, vállalkozzanak arra, hogy látogatják egymást. Na most ez egy spontán és egy természetes keresztény feladat, de úgy érezzük, hogy erre a szolgálatra először fel kell hívni a figyelmet, hogy ez van, hogy erről tudjanak az emberek, hogy tudatosuljon, hogy ez keresztény feladat és kötelesség, hogy egymásra oda kell figyelnünk, és nem csak egyszerűen vasárnap a templomba egymás tarkóját nézzük, és aztán kivonulunk a templomba, és nem is tudunk egymásról, nem szólítjuk meg egymást. Tehát számon kell tartanunk egymást, és figyelni kell egymásra. De ebbe a szolgálatba beállókat tudatosan képeznünk kell, és segítenünk kell. Akár országos, központi, vagy területi tanfolyamokat szeretnénk majd idővel indítani, ahol a házi gondozásnak különböző területeiről fogunk képzést tartani. Itt tulajdonképpen nem annyira pluszról van szó, hanem hiánypótlásról, tehát eddig is az önkormányzatok és mások is segítenek az időseknek, de egyszerűen nem elég ez a munka, ez a szolgálat, hiszen például vannak olyan lelki igények egy-egy idősebb testvérünknél, akik egy életen keresztül részt vettek a lelki-szellemi közösségben, de testi állapotok miatt például már nem jutnak el templomba. Ezek számukra megszervezzük azt, hogy magnó felvételen elvisszük az Isten tiszteletet. Tehát itt a házi gondozói szolgálat a lehető legszélesebb skálán működik, a lelki gondozástól, a jó szó adásától, a magnós Isten tiszteletek vitelétől kezdve, lelkirodalomon keresztül való szolgálattól kezdve, számtalan gyakorlati segítség.
Talán még az is elképzelhető, hogy lemennek, hogyha nem tud lemenni valaki, elkísérik egy rövid sétára, vagy esetleg éppen átugranak a szomszédba, a boltba.
Igen, ez már így működik, hála Istennek több gyülekezetünkben. Így itt Kelenföldön is nekünk is 3 tiszteletdíjas házi gondozónk van, illetőleg hát legalább 10-15-en végzik ezt önkéntesen, ezt a szolgálatot, és attól kezdve, hogy sétára viszik az időseket, orvoshoz viszik őket, bevásárolnak nekik, vagy nem egy testvérünket segítettünk már abban, hogy szeretet otthonba jussanak. Mert hála Istennek azért az evangélikus egyházunknak van jelentős számú szeretet otthona, és minden évben alakulnak újabb és újabb otthonok, de hát vannak, akik még ezt sem tudják elintézni, mert annyira magukra vannak hagyva, hogy hogyan lehet például bejutni, a költöztetésben például segítünk. És hála Istennek itt a gyülekezet fiataljai is megszólíthatók ebben a kérdésben, tehát jönnek akár autókkal, fizikai segítséggel is, nagyon-nagyon sok területen segítenek.
De akkor azért mégis, most, hogy a Belmissziói Egyesület megalakult, toboroznak.
egyik alapvető célunk a figyelem felkeltés, tehát hogy az egyház és az egyháztagok ne passzívak legyenek, ne egyszerűen az a képlet legyen meghatározó, hogy van egy-két lelkész vagy egy-két lelkes gyülekezet vezető, és van egy passzív hallgatóság, hanem aktivizálni szeretnénk az embereket, tudatosítani, hogy sok-sokféle területen szolgálhatnának. Egyébként ez egy alapvető emberi kérdés is, hogy az ember emberségéhez hozzátartozik az, hogy szeretetet tud elfogadni, és a szeretetet tudja átadni, továbbadni. Ez az, ami tulajdonképpen létünknek értelmet, tartalmat és célt ad, tehát az Isten és az ember tisztelete, szeretete és szolgálata. Erre akarjuk a figyelmet felhívni, illetőleg működő modelleket bemutatni mások számára, tehát kedvet csinálni, motiválni más közösségeket, és mindezeknek idővel, a lehetőségek alakulásával az országos szervezését szeretnénk indítani, tehát a képzést és ennek a gyakorlatát.
Az evangéliumi alapú családsegítő szolgálat megszervezése, mint cél, szintén felmerül.
Tulajdonképpen a családsegítő szolgálat az már részben ez a házi gondozói szolgálat. Van is itt a 11. kerületben katolikus testvéreinkkel indítottunk például egy családsegítő irodát. Ott azért foglalkozunk nem csak olyanokkal, akik szorosan a gyülekezethez tartoznak, tehát a kerületünk szegényeivel, nagycsaládosaival. Ez a 11. kerület Fraknóca 32 szám alatt található, evangélikus ügyeleti idő minden kedd délután van, de katolikus testvéreink szinte egész héten nyitva tartják ezt az irodát. Egyrészt ez a kelemföldi kezdeményezés még csíra állapotban van, tehát létezik, van, de azért ezt szeretnénk felerősíteni, megerősíteni, hiszen számtalan lehetőség van arra, hogy egy gyülekezet vagy egy egyház együttműködjön a helyi önkormányzattal vagy éppen minisztériumokkal. Tehát itt mi nem az állam feladatát szeretnénk egyszerűen simán átvenni. Tehát mi nem egy szociális intézmény vagyunk, mi egyház vagyunk, tehát mi továbbra is Isten igéjét és az evangéliumot akarjuk hirdetni, és szeretnénk hirdetni, de az evangéliumból következik az, hogy a lehetőségeink szerint segítenünk kell a rászorulókon. És nagyon sokaknak az az elsődleges, hogy például éhesek és enni kapjanak. Nincs munkájuk, segítsük őket a munkához. Tehát egy-egy gyülekezetnek úgy kell élni és működnie, mint egy családnak, mint egy nagy családnak, tehát rokonságnak. Jézus tanítása alapján bátran mondhatom azt, amikor Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy azok az én anyám és azok az én testvéreim, akik az Isten, az Atya akaratát teljesítik. Tehát ezzel Jézus azt mondja, hogy a gyülekezeten belül az emberek egymásnak testvérei. Tehát, hogyha mellettem él egy olyan gyülekezeti tag, aki valamiben szükséget lát, akkor felé nekem kötelességem úgy fordulni, mintha az édes testvérem lenne, vagy az édesanyám.
Elképzelhető az, hogy az a 81 evangélikus belmissziói egyesületi tag, aki már beiratkozott, aki már megismerte egymást, a jövőben kovász ember lesz?
Azt szeretnénk, de azért nem gondoljuk azt, hogy csak ezek. Itt a mi kis evangélikus egyházunk azért Magyarországon egy speciális helyzetben van, majdnem azt mondhatnám, hogy mindenki ismer mindenkit, tehát ez egy kis túlzás természetesen. De nagyon sokan vannak most, akik félnek attól, hogy ez az egyesület megjelenése valamilyen megosztottságot okoz még. Tehát kaptunk is ilyen kritikát, ilyen észrevételt. Én remélem, hogy a következőben sikerül megértetni azt azokkal is, akik biztos vagyok benne, hogy féltő szeretettel, nem irigység miatt mondják ezt, hanem egyszerűen az egyház ügye iránti féltéssel mondják, tehát hogy ezekkel is sikerül megértetnünk azt, hogy mi nem elszakadni akarunk, hanem ellenkezőleg együtt dolgozni, az Úr munkájába bekapcsolódni, és ilyen módon azt gondolom, hogy többen lesznek azok, akik itt aktivizálódnak, vagy az eddigi munkájukkal hozzánk csatlakoznak, bekapcsolódnak. Meggyőződésem, hogy az egyháznak megújulásra van szüksége, de nem csak az egyháznak, a társadalomnak is. Itt az egész európai társadalomnak a túlélésre akkor van szansza, lehetősége, ha lélekben meg tud újulni. És nagyon szeretném, ha szeretnénk, nem csak én, többen, akik hasonlóan gondolkodnunk, ha ez az egyesület is valami kicsit tehetne ennek érdekében.
Hogyha most hirtelen egy olyan felhívást kellene megfogalmazni, hogy kiket várnak ide, hova várnak ebbe az egyesületbe, akkor ki hogy fogalmazna? Szeverényi János.
Jónak látnám, hogyha idézhetném az alapszabálynak egy lényeges mondatát. Az egyesület célja, hogy összefogja mindazokat a testvéreket, akik az Isten igéjében kijelentett, s a Golgotai keresztben megragadott evangélium alapján hitük, szeretetük, szolgálatuk felajánlásával a jelen egyesületi keret formájában is munkálni szeretnék az Anyaszentegyház ébredésének és építésének ügyét, azzal a meggyőződéssel, hogy az egyháznak és a hívőknek állandó reformációra, vagyis megújulásra van szüksége.
Ez szerepelne az ön felhívásában. Győri Józsefében mi szerepelne? Vagy mi szerepel? Vegyük azt, hogy ez most akkor tényleg egy felhívás. Kedves evangélikus testvérek, 2002. március 16-án megalakult az Evangélikus Belmissziói Egyesület.
Várjuk azokat a testvéreket, akik úgy érzik, hogy van szabad kapacitásuk, várjuk a jó ötleteket, és nem csak azokat várjuk ide az egyesületbe, akik jelenleg elégedetlenek, mert nagyon sok áldásos munka folyik a mi egyházunkban. Tehát mi nem kívülről, partvonalról bekiabáló emberek akarunk lenni, és nem is ilyeneket várunk. Minden jó ötlettel, az egyházért dolgozni akaró, áldozatot vállalni tudó, energiát ráfordítani tudó testvért várunk.
Június 13-án, csütörtök délután 3 órakor tartjuk a havi alkalmunkat, mint mindig Budapest 11. kerület Bocskai út 10 szám alatti gyülekezeti termünkben. Egyébként nyári szünet sem lesz, tehát júliusban és augusztusban is a hónap második csütörtök délután 3 órakor találkozunk.